Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastul, terüly-terüly azt alkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habostorta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép napot kívánunk mindenkinek. Egy ilyen meleg, de esős napra ébredhettünk Budapesten és környékén. 9 óra 8 perc van, március 24-e. Ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Mihálovics András.
És a stúdióban Kántor Endre. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. 0636 98 098 0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Úgyhogy ide lehet üzenni nekünk. Úgyhogy...
Azt kérdezte Ádám, hogy... Mi volt a hajtóvadászaton? Mert az nem derült kicsit csütörtökön a csütörtöki műsorban.
A hajtóvadászaton? Hát az már elment az a hajó. Nem tudok mit
majd
mondani.
Majd újra előveszed.
Igen. A túltenyésztett kutyákról.
Tényleg?
Igen, hogy már nagyon jó vadászkutyát, nagyon nehéz.
Ez így van.
Találni. Nyilván az is szerepet játszik, hogy egy jó vadászkutyával napi szinten kell foglalkozni, és akkor erre meg keveseknek van ideje.
Az biztos. Hát az munkaállat, az munkaeszköz, tehát az teljesen más. Mint ahogy megbeszéltük, hogy kimutatták etológusok, hogy egy új domestikációs fázisba kerültek a kutyák, átalakult egy kicsit az, hogy nekik mi a szerepük.
Igen, na, menjünk is tovább szerintem.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No, az erdők napja volt a múlt héten, és ennek kapcsán azt gondoltam, hogy elővesszük ezt a témát, mert hogy hát egy csomó kihívással küzdenek a magyar erdészek, de nem akarnám elvenni a kenyerét Elmár Tamásnak, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkárának, aki okleveles erdőmérnök. És jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok!
No, hát ez, amire céloztam, ez a klímaváltozás, és akkor ebbe nagyon sok minden belefér. Milyen állapotban vannak általában véve az erdőink? Hogy lehet ezt leírni? Van-e elég belőlük, jó-e a minőségük? Meg tudnának-e újulni maguktól? Mennyire nyomasztja őket a klímaváltozás? Nagyon sok kérdés merül fel. Először is elég erdőnk van?
Igen, erre ilyen egyszerű választ adni azt nehéz, és egyszerű és konkrét választ. Erdőből sosincsen elég, kicsit mi ezt szoktuk mondani, de talán inkább azt mondanám, hogy fával borított területből sosem lehet elég, hiszen az erdőknek olyan úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásai vannak, amik a társadalomnak alapfeltételei, hogy azok, hogy egy élhető, egészséges társadalom legyen, ahhoz az erdő az egy olyan hátteret és biztosítékot ad mindenki számára, ami elengedhetetlen. És ugye, ahogy most erdők nemzetközi napjáról beszéltünk múlt héten pénteken, úgy világviszonylatban azért tudjuk, hogy a népesség az növekszik, és ugye ehhez ennek a fontos alapfeltételnek is teljesülnie kell. Ha a népesség növekszik, akkor az erdőknek is növekednie kell.
Mert hogy?
Kellene világviszonylatban. Hazánkban nagyon szerencsés az állapot olyan szempontból, hogy például a mai Magyarország területén az erdőterület az meg a fával borított terület az megduplázódott, tehát 11% volt Trianon idejében, és mostanra ez már a 22%-ot is meghaladta. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy pozitív tendencia Kárpát-medencei szinten, de azért világviszonylatban nyilván vannak problémák. Az erdők nemzetközi napjának például az erdő és az élelem volt a központi témája most, azért is, hogy rámutassanak arra itt világviszonylatban, hogy mennyi mindentől függ az emberiség és az erdő kapcsolata.
Oké, az erdők minősége is érdekes lehet, mert épp a múltkor beszéltünk arról, hogy például a nagyon erdősült Svédországban is van egy olyan jelenség, hogy a természetes erdők helyét átveszik a telepített erdők. Ez szakmai szempontból egyenértékű, vagy erdő, örüljünk neki, hogy van?
Nem, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Minden erdő minél diverzebb, minél több cserjefajból, fafajból, rovarfajból áll, annál stabilabb, annál jobban ellen tud állni a környezeti kihívásoknak. Most ugye itt említettük, a globális felmelegedés egyik következménye az ugye a klímaváltozás, tehát azok az életközösségek, azok az erdei életközösségek, amik úgymond több fajból állnak, több lábon állnak, azok sokkal jobban tudnak ellenállni, sokkal jobban tudnak választatni ezekre a kihívásokra, és valóban azért egy monokultúrában, tehát ha csak egy például itt a északi országokat említettük, talán Svédország hangzott el, ezek a monokultúrás fenyőerdők, ugye ott, ha bejön például a fenyőnek egy károsítója, akkor az egész erdei életközösséget gyakorlatilag térdre tudja kényszeríteni.
Hát nálunk meg ugye ebbe az erdősültségbe beletartoznak, ha már ugye a svédeket említettük a fenyő kapcsán, nálunk meg ilyen akácültetvények vannak nagyon sok helyen, mert az ipari fa.
Nyilván, tehát az akác is az egy nagyon fontos és meghatározó fafaj Magyarországon is. Több helyen az akácosok például védelmi funkcióval is rendelkeznek. Sok esetben azok az erdők, amiket manapság látunk, azok több esetben ugye például a múlt század közepén ott jelentkezett kihívásokra adott válaszok, és akkor megoldottak egy problémát. Valóban, ezekre kell figyelnünk arra, hogy a honos fafajokat, azokat előnybe részesítsük, hiszen azokhoz tudnak olyan életközösségek ott kialakulni, azokhoz kapcsolódóan, amit valóban ilyen természetességi szempontból
lehet erre figyelni a klímaváltozásnak a hatásai alatt?
Igen, ezek az invazív fajok, azok gondolom külön kihívást jelentenek egy erdésznek, és én járva kelve a hazai erdőkben látom, hogy vannak, ahol lehet, hogy nem így van, csak nekem ez a benyomásom, hogy fel is adták ezt a küzdelmet, mert egész egyszerűen a jövevényfajok olyan szinten burjánzottak el, hogy azokat visszaszorítani már nagyon nehéz. Főleg, ha ugye egy kis gyökérdarabból képesek újra sajradni, vannak ilyen fajok.
Igen, nagyon kell figyelni, és itt nem csak növényekről beszélünk, amikor károsítókról, jövevényfajokról beszélünk. Itt ugye talán többen találkoznak, és többen ismerik a zöld juhart például, de talán még inkább a bálványfát, amit sokan félig tévesen ecetfának is szoktak említeni.
Igen, ez elterjedt, hogy ecetfa, de nem az, igen.
Igen. Tehát, tehát a bálványfa is ilyen, de mi erdészek azt tudjuk, hogy például 20 évvel ezelőtt Olaszországban megjelent a tölt csipkés poloska.
Ez nálunk is megjelent.
Aztán 2013 után itt hazánkban is megjelent, és valóban nagyon nagy problémákat okoz. Tavaly pont volt erre konkrét példa, hogy már ugye laikusok is észrevették, hogy hát az hogy lehet, hogy a tölgy az júniusban vagy júliusban már elkezd gyakorlatilag sárgulni és őszi lombszíneket mutatni.
Ráadásul ez a kis kórokozó, mondjuk így, vagy egy kis invazív faj, borzasztó kellemetlen kis figura, mert eleve, tehát az embert se kiméli különben, és ugye kettő fajtája jelent meg itt, az egyik ez a tölgy, a másik a csípkés. A csípkés, bocsánat, egyik a tölgy, a másik meg nem tudom, de nagyon hasonlítanak egymást, ugyanolyan kis picik.
Van platán csípkés poloska is, meg sok.
Azaz, így van, így van.
Igen,
és érdekes módon nem kimélik a többi olyan növényt sem, aminek hasonló levélzete van, tehát ilyen nagy levelekre, például a szőlőre is rámentek már, tehát ez egészen durva.
Igen, és azt kell látni azért, hogy ezek a fafajok most beszélünk a fafajokról.
Jó, beszéljünk.
Tehát a fafajok tényleg akkor tudnak megfelelő válaszokat adni itt a klímaváltozás kihívásaira, hogyha ők alapjaiban véve egészségesek. Mm. És hogyha megjelenik egy károsító, meg megjelenik mondjuk egy aszályos év, akkor az gyakorlatilag a vitalitását az adott faegyednek például olyan szempontból, vagy olyan mértékben visszavetheti, hogy aztán az nyitottabbá teszi még egyéb károsítók és korokozók felé. Tehát veszélyes ingatag helyzet, és ez az, amit mi erdészek kell, hogy lássunk és figyeljünk, és tényleg az erdőknek a legapróbb rezdüléseit is úgy kell néznünk, és ha észreveszünk egy ilyen jelet, akkor segíteni kell az
erdőket. Na most akkor rátérünk, ahányszor kiejtjük az erdő szót, mindig jönnek én autóztam itt, kirándultam ott, és voltak tarvágások.
Igen.
Akkor világítsuk meg a tarvágás és a klímaváltozás összefüggéseit a következő néhány perc erejéig, mert hogy ezt egy átlagember nem érti, hogy erdősítünk, meg faültetési programok vannak, közben meg kivágnak erdőket. Gondolom ez nem véletlenül.
Azért azt elmondhatom, és magabiztosan kijelenthetem, hogy azért összességében Magyarországon fenntartható erdőgazdálkodás folyik. És ugyanúgy, ahogy az erdei életközösségben nincsenek véletlenek, minden egyes akár cserjefajnak, fafajnak megvan a maga szerepe és a maga indokoltsága, úgy azért az erdészetben, erdőgazdálkodásban is egy-egy erdőgazdálkodási tevékenységnek megvan a maga indokoltsága. Valóban ez nem tagadom én sem, hogy ez családom belül is el szokott hangozni ez a kérdés, hogy ez itt pontosan miért van, az ott pontosan miért történt az erdőben, mert hogy az valahogy külső szemlélőnek nem tetszik. Valóban ezek több esetben drasztikus beavatkozásoknak tűnhetnek, de alapvetően azért úgy történnek ezek, hogy a természetes folyamatok aztán mindezt azzal összhangban, és a több esetben azért 2-3 év múlva már azt látjuk, hogy ott ezeken a helyeken, ezeken ott tényleg a természetes folyamatok.
Legtöbb esetben tervezett kivágások.
Igen, mert mondjuk még mielőtt tönkre menne mondjuk az a fenyő tag, amit kivágnak, vagy a bükkösök, ennek azért vannak jelei, ezt az erdészek észlelik, és még mielőtt ebből lehet ugye bevételt csinálni, mert bevétel is kell az újratelepítéshez, meg a gondozáshoz, ezért vágják ki őket. Én most lehet, hogy leegyszerűsítettem, de nagyjából erről lehet szó?
De most például említettétek a bükkösöket. Uh-huh. A bükk az egy konkrét példája annak, hogy a klímaváltozás kapcsán micsoda kihívásokkal szembesülnek az erdők. Ugye azért az erdőkkel, amikor gondolkozunk, akkor több évtizedes vagy akár évszázados távlatokban is gondolkozunk. Egy fafaj, egy erdő, az nagyon stabil, de azért egyik évről a másikra nem tud ő sem választ adni az ilyen drasztikus természeti kihívásokra, mint például itt a rohanó klímaváltozás. És azért azt látjuk, hogy ahol ma bükkerdő van, ott 50 év múlva bizonyosan nem lesz bükkerdő. Tehát lehetséges, hogy a bükkösök most így ezekben az aszályos időkben, ezekben érzik már, hogy gyakorlatilag az életük vége felé járnak a bükk mint fafaj, meg a bükk mint erdők is, és ezért elkezdenek például rohamosan makkot teremni. Ez egy válasz nekik arra, amikor ilyen szélsőséges helyzetbe kerülnek, és akkor jön fel az újulat, de az az újulat, az már 20 vagy 30 év múlva, az már gyakorlatilag nem találja meg majd ott az optimumát, és azért nekünk erdészeknek ilyenkor látnunk kell, hogy ott egy másik honos fafajból kialakított erdő, az valószínűleg hosszabb távon jobban betölti majd a szerepét.
Egyébként ezt hogy lehet előre tervezni? Mert ugye egy erdész az nem 10 évre tervez előre. Honnan lehet tudni, hogy milyen fafajjal kell például kiváltani a bükköt?
Egyrésztről nagyon sok adatunk meg tudás áll itt az elmúlt 100-200 évből a rendelkezésünkre itt az erdészeti szakma területén, de itt kiemelném például az Erdészeti Tudományos Intézetet, tehát nagyon, nagyon komoly erdészeti kutatócsapat, tudományos csapat áll itt az erdész szakma hátterében, akik gyakorlatilag hazai és nemzetközi szinteken is nézik ezek és kutatják ezeket az erdő dinamikákat, az erdei történéseket, és azokból prognosztizálnak, hogy aztán mi fog történni adott négyzetkilométeren is, akár mit érdemes hosszú távon figyelembe venni.
Mondasz néhány fafajt, hogy ne hökkenjünk meg, ha ezeket látjuk telepíteni, hogy a bükkösök helyén mondjuk milyen fajták jöhetnek szóba, fafajták?
Hát itt ugye olyan fafajokat kell nézni például, amik alapvetően Magyarországon honosak, de jobban bírják, jobban tűrik például a szárazságot, ilyen a tölgy, vagy a csertölgy, vagy a kocsánytalan tölgy, de inkább azt mondanám, hogy adott fafajon belül is nem mindegy, hogy például a úgynevezett szaporítóanyag, például egy mak, az honnan származik, mert hogyha ugyanannak a fafajnak a délebbi országból hozzuk a makját, akkor az jó esélye genetikailag olyan tulajdonságokat hordoz, ami miatt ő ellenállóbb lesz, és jobban bírja majd azt a klímát, hiszen lehet, hogy itt olyan klíma lesz 30 év múlva, mint ami most például Bulgáriában van, és igazából ezek, amikor lehetett mondok, akkor igazából ezt én nem is lehetként mondom, hiszen a már említett kutatók, tudósok, azok gyakorlatilag már kimutatták, hogy az ország melyik területén mivel kell számolni.
Lehet ilyen erdősültséget fenntartani a klímaváltozás ellenére, és ezt azért kérdezem, mert valahol olvastam talán pont a ti honlapotokon, hogy ilyen erdő sztyep lesz. Tehát azt a zárt erdőt, amit most ismerünk nagyon sok helyről, azt nem lehet fenntartani klímaváltozás okaiból, és ez a sok-sok rét néhány fával ez lesz talán a jellemzőbb az ország nagyobbik részén. Nyilván a magas hegyi részeken nem, mert ott azért más a mikroklíma, de például most mondunk számokat, hogy mennyi legyen az erdősültség, meg mennyire kell növelni, csak az a kérdés, hogy ez nem egy hiába való szélmalom harce.
Amit az erdőért teszünk, az sosem hiába való, de valóban, ami most erdőként említünk, az ugye nekünk itt van egy erdőképünk, és amikor azt mondjuk ki, hogy erdő, akkor nagy dombok, hegyek, erdővel borított tájak jutnak eszünkbe. Alapvetően azért mindenkit megnyitatok, hogy ez lesz fenntartva Magyarországon is, tehát hogy erre számíthatunk, de például a görög kollégákkal beszéltünk, illetve ők is mutatták a saját erdeiket. Hát ők erdőnek említik azt is, amit mi tényleg csak, hát én nem is tudom, hogy minek említenénk, de gyakorlatilag ott náluk a erdőnek számít már az is, ahol az ilyen kitettebb sziklás hegyvidékeken akár csak 20 méterre vannak egymástól ilyen meligérő, inkább cserjék, mint fák. Uh-huh. Ők már azt is erdőnek említik, tehát hogy mindenhol mások az adottságok. Azért azt, hogy erdő borítottság az legyen Magyarországon, és az hosszú távon fenntartható legyen, azért mi is ezért teszünk minden nap.
Uh-huh. Igen, és az ártéri erdők is fontosak, ugye erről talán még nem beszéltünk, de hogy több mindent írtak a hallgatók. Szerintem folytassuk egy másik beszélgetésben, mert most nem maradt már időnk mindent kivesézni, még ami felmerült kérdésként, viszont egy van, amire jó lenne válaszolni, hogy hol lehet megnézni a klímaváltozás prognózisokat Magyarországra vonatkozóan. Van erre jó tipped?
Én javaslom akár csak a mi honlapunkat követni, például, vagy akár csak a klímaváltozás.oe.hu, az Országos Erdészeti Egyesületnek egy honlapja. Ott a klímaváltozással kapcsolatos, nagyon sok hasznos erdővel kapcsolatos információhoz lehet jutni, de az Erdészeti Tudományos Intézetnek a kutatásainak is érdemes utána nézni, mert tényleg azért nem is baj, hogyha ezekkel mindenki tisztában van. mindennapi életbe is beültethető kis felkiáltó jeleket kapunk, és hogy mire érdemes és miért érdemes figyelni.
Jó, jó, folytatás a következik.
Nagyon
szépen
köszönjük az összefoglalót, felhívtuk a figyelmet egy érdekes körülményre. Hála neked, jó munkát kívánunk.
Nagyon szépen köszönjük.
Elmer Tamással beszélgettünk, illetve ő mondta el szakvéleményét arról, hogy hogyan alakulnak át a magyar erdők, milyen helyzetben vannak a magyar erdők általában, és hogy a klímaváltozás hatásait hogyan lehet megtervezni, kivédeni, csillapítani. Elmer Tamás az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára, okleveles erdőmérnök.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Cibere Ákos elemző fogja nektek elárulni, hogy milyen hangulatban van a tőzsde. Pénteken nem volt jó hangulatban, de hát a ma. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát igen, ahogy mondtátok, pénteken egy rosszabb hangulatban zárt a budapesti értéktőzsde, azonban a mai napon kifejezetten jó hangulatban indult meg a kereskedés. Éppenséggel egy történelmi csúcsot is beállított a Bux Index a reggeli órákban, 9 óra 21 perckor, 90.901 pont közelében is járt a Bux Index.
Hát soha rosszabb azóta... hétkezdete.
Igen. Azóta viszont valamelyes lejjebb jött a Bux Index, jelenleg 90.666 ponton áll. Azért egy nem annyira kifejezetten jelentős, és az átlagtól egy valamelyest elmaradó 831 millió forintos forgalom mellett.
Hát ez árnyalja a képet azért. Kisebb a forgalom, és a kitörő lelkesedés hamar eltűnt. Hát ugye mire várunk? Mi az, ami beárnyalja ezt az egészet?
Alapvetőleg itt most a szokásos témák irányítják a kereskedést a piacokon. Alapvetőleg továbbra is egy bizonytalanság van igaz az Egyesült Államokból. Itt egyfelől a Donald Trump amerikai elnöknek a vámjaival kapcsolatban van egy jelentősebb bizonytalanság, valamint a piacok azért most már előrelépést látnak abban is, hogy hogyan alakulnak az orosz-ukrán tárgyalások, és hát inkább amerikai-orosz-ukrán tárgyalások az ukrán háborúnak a lezárásával kapcsolatban. Valószínűleg most ezzel kapcsolatos pozitivitást láttunk ma itthon is, valamint a nemzetközi piacokon is, ugyanis Európában is egy egészen jó hangulat látható éppensége. Például mondjuk a német DAX Index egy 6%-os emelkedésben van, a brit FTSE is egy 5%-os emelkedésben, míg a francia CAC Index is egy 5%-os emelkedés mutat éppenséggel.
Oké. Okay. Nézzük akkor azt, hogy egyes sztorik, ki a legjobb a béten?
Forgalom szempontjából szokásos vezetőnk van, az OTP vezet torony magasan, egy 600 millió forint forgalommal. Jelenleg egy 170 forintos emelkedés után 25.400 forinton áll az árfolyam. Őt követi a Magyar Telekom egy 100 millió forintos forgalommal. Ő jelenleg 1.760 forinton kereskedik, egy 1,5% fölötti emelkedése. Utána a MOL 2.920 forinton egy 1,2%-os emelkedése. És legutolsó sorban a Richter egy 3,1%-os emelkedéssel 10.690 forinton át. Köszönöm.
Oké, okay. Előfordul néha. Oké, okay. Mi a helyzet a forintunkkal?
Forint éppenség egy kifejezetten jól kezdte a napot. Az euróval szemben sikeresen letört egy támaszt 398 forintnál, és azóta ezt a szintet tesztelgeti vissza, de még mindig a 397,7 forintos szinten áll jelenleg. Amennyiben egy további erősödés történne, akkor 395 forintig is visszaerősödhetne a hazai fizetőeszköz. Míg a dollárral szemben is hasonló egy valamelyest erősödés látható itt a reggeli órákban, jelenleg egy zöld hasúért 366,8 forintot kérnek el.
Gyorsan szaladj el egy pohár vízért, mi békében hagyunk. Nagyon szépen köszönjük az információkat, jó kereskedést!
Köszönjük szépen, és nektek is további szép napot.
Szia, szia! Ciber Ákos elemzővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
No, hát egy kicsit ilyen robotizáltabb zenével melegítettünk a következő rovatunkra, a Heuréka élményre, mert a robotok előre töréséről lesz szó, de nem Sripio és nem a szárnyas fejvadász humanoidjai, hanem egészen más robotok előre törésére kell számítanunk. Bővebben a témát Keleti Artúr, az Informatikai Biztonság Napjának, az ITBN-nek az alapítója és kibertitok jövő kutató fogja kifejteni. Remélem halljuk egymást. Szervusz Artúr, jó reggelt kívánok!
Hello, én hallok titeket.
Szuper!
Na hát ugye a Google DeepMind bemutatta Gemini Robotics és a Gemini Robotics ER nevű két fejlett mesterséges intelligencia modelljét. Ezeket ugye arra tervezték, hogy forradalmasítsák a robotikát erőteljes nyelvi, cselekvési és látásképességekkel. Mit jelent ez?
Hát ez azt jelenti, hogy kezdenek összeérni a szálak. Ugye, hogy itt korábban már sokat beszélgettünk a műsorban is arról, hogy ezek a nagy nyelvi modellek, ezek már mindenféle nyelven beszélnek, meg látnak, meg arról is láttunk már, sőt, emlékszem, ilyen jól megvitattuk, hogy robotkutyák mászkálnak, tudom én, a rendőrséggel, meg hasonlók, és hát látszik, hogy egyre inkább megjelent az az igény, hogy ezeket a robotokat mindenféle formában, tehát négy lábon, meg két lábon is, el kéne kezdeni használni a hétköznapi életben is, valamilyen formában, és ehhez viszont az kell, hogyha tudom én kiküldöd kávét főzni, akkor ez így sikerüljön neki. Uh-huh. És ez azért nem egy triviális dolog, bár sokan azt gondolják, hogy egyszerű, de valójában nagyon sok minden szükséges hozzá, például meg kell érteni, hogy most tudom én kávét kell főzni, meg kell érteni, hogy hogy működik egy ajtó, hogy lehet átmenni rajta, hogy nem lökünk föl senkit útközben.
Hát és úgy érted, hogy hogy lehet átmenni rajta úgy, hogy utána megint lehessen használni, tehát hogy különben megcsinálná, csak akkor
hát éjje túl. Igen, tehát
az ajtó és a robot is, igen.
Igen, na, meg a többi ember például.
Ja, és igen, az nagyon fontos.
Ugye láttunk már olyan filmeket, ahol nem nagyon élték túl, igen. És ennek nem lett jó vége, és pont azért, hogy ez ne következzen be, ezért ezek a cégek, a Google is, és egyébként az Nvidia is, egyre többet dolgoznak olyan modellekkel, amelyek egyesítik a különböző ilyen modalitásokat. Tehát látnak, amit hallanak, azt föl tudják dolgozni, ezeket össze tudják kapcsolni, és ami talán még ennél is sokkal fontosabb, hogy a szenzoraikból, amikor megfognak valamit, amikor ránéznek valamire, jövő inputot, ilyen bejövő adatot, azt szintén tudják értelmezni. Sőt, az egészben az izgalmas, hogy mindezt egyben tudják kezelni, és ezt szimulálni is tudják. És ez az igazán izgalmas, hogy amikor egy feladatra megkéred, akkor ő saját magában nagyon sok százezerszer elpróbálja ezt a feladatot egy olyan szimulációban, és ez az igazán nagy dolog ezekben a most megjelenő modellekben, egy olyan szimulációban, amiben a fizika szabályai ugyanúgy működnek, ugyanúgy érvényesek, mint a valóságban. Tehát, hogyha leejti azt a kávét, vagy ledobja az almát a földre, akkor az ott a megjelenik, és ott mozog, elgurul, vagy fölpattan, vagy összetörik a csésze. Na és ezeket viszont le is tudja próbálni, és képzeljétek el, hogy például az Nvidia-nak ez az új modellje, ami szintén egy ilyen szimulációs környezet, az abban képesek voltak 11 óra alatt mondjuk egy ilyen kávé kivitelt 700 ezerszer leszimulálni, ami mondjuk akkor, hogyha emberekkel szeretnénk ezt csinálni, tehát emberekkel szeretnénk betanítatni egy ilyen robotot arra, hogy mit kell majd csinálni gyárban, vagy hogy kell működni az emberek között, akkor mondjuk 9 hónapig mint tudom, 65 ezer órányi ember mozgás kellett volna, hogy legyen, ez pedig megold gyakorlatilag egy fél nap alatt.
Fél nap alatt. És az az érdekes, amit mondtál abban, hogy összeérnek a szálak, ugye, hogy végignéztük azt, hogy a, például a Boston Dynamics mit csinál.
Hogyan ki mondta?
A motorikus...
Azt hiszem, sose fogunk a robotos cégről beszélni.
Mert nem csak az van, tehát van még vele több más is, ugye, amit említett az Arthur, az Isaac, Groot, vagy GR00T, az Nvidia-nak a, ugye nyilván Asimovról az Isaac a neve, de hogy végignéztük azt, hogy különböző motorikus reflexeket, különböző mozgásokat, egyensúlyt, stb. Hogyan fejlesztenek folyamatosan egyre tökéletesebbre. A másik oldalon pedig a különböző mesterség és intelligencia modellekkel pedig azt láthattuk, hogy a különböző szemantikai képességek hogy nőnek, hogy változik a predikciós képesség, és ez az, amikor összeérnek a szák, hogy ez a két rész, ugye az elméleti és gondolkodásbeli, mondjuk így fogalmazunk így, és a másik pedig a fizikai mozgásbeli képességek.
Így van, és az egész az egyben kilép a laboratóriumból, és hogyha a gazdasági oldalát nézzük, most már ebbe a játékba beléptek a kínai robotok is. Uh-huh. Tehát most már ott van a Unitree-nek a robotja, ott van például a Noetics, akkor ott van egy másik, ott a Kepler, ott vannak a Neogamma, most már mindenkit próbálok felsorolni, és az Engine AI, uh-huh. akitől az utóbbi időben láthattatok például. Igen. Már egy pár nappal ezelőtt egy nagyon komoly táncmutatványt, vagy akár például azok egyiket van egy európai verzió is, ez a Neura Robotics, ők is erre pályáznak, és képzeljétek el, hogy ezeknek az ára most már ilyen 8000 dollár környékétől 20 ezer dollár környékig, mondjuk vannak drágábbak is, valami még azért 100, de gyakorlatilag olyan árba ért, ami teljesen életszerűvé teszi egy ilyen robotnak az alkalmazását bármilyen környezetben. Tehát pár millió forint, az már egy ilyen környezetben nem biztos, hogy pénz.
Nem, ráadásul... persze, és alapvetően marketingnek is felfogható. Most gondolj bele, tehát, hogy ahogy egyébként az AI konferencián ott mászkált az egyik ilyen Boston Dynamics kutya, a kicsi verziója, és az mindenki csodájára járt, hát ez még egyébként egy ilyen novumként működik.
Na de van arra példa, hogy ezeket már valahol az életbe használják, mert oké, ez most egy ilyen laboratóriumi körülmények között tud kungfúzni, meg oldalt szaltozni, meg nem tudom én micsodát ezek a robotok. Na de van olyan cég, aki azt mondja, hogy akkor itt egy felszolgáló robot, és akkor beütött, hogy milyen kávét kérsz, és akkor ki hozza?
Egyrészt ne becsüljük le az oldalra, meg az előre szaltózás szerintem, mert én például nem tudom megcsinálni, nem tudom, te hogy vagy vele, de
hát,
hogy...
attól függ, mennyit fogyasztottam előre.
Meg tudja csinálni, csak nem néz ki olyan jól. De most igen. Az mindegy. Tehát az a lényeg...
Értem, nem akartam elterelni a dolgot, csak úgy mondtam, hogy ne becsüljük le ezt a dolgot, mert ezek nagyon komoly dolgok, pont azt bizonyítják ezek a demók, hogy mennyire profik ezek a rendszerek, uh-huh. és hogy olyan dolgokat meg tudnak csinálni, amit már akár az emberek sem feltétlenül. De visszatérve a kérdésre, a nagy autógyárakban már látjuk őket, tehát már valahol teszt, valahol egy kicsit több, mint tesztel már működtetnek ilyeneket, és most például nem olyan régen láttam pont, nem is tudom melyik ázsiai országban egy olyan robotot, ahol a kávét már ő pont uh-huh. készítette, tehát a háttérben ott elszöttyögött. Igaz, hogy még lassabban egy kicsit, mint az ember, viszont hát lehet, hogy 3 nap múlva meg már nem lesz olyan lassú, tehát pont ez a lényeg az egészben.
Figyelj, csak nagyon tetszik nekem ez a kínai ugye ez a szaltózós robot, a cég neve annyira beszédes, és szerintem erre is térjünk ki, hogy az a neve, hogy Noetics. Na most a Noetics kínai robot cég, ez így ez önmagába így durva, és, de hogy érdekes ugye, hogy a Unitree, ami szintén kínai, ugye? A Unitree, igen. Ők meg nyílt forrás kódúvá tették, vagy nyílt forrásúvá azt a modellt, ami az egyik modelljüket. Tehát, hogy így teljesen érdekes irányba halad ez.
Igen, egyébként pont ez a lényeg most mindenhol, tehát amivel kezdtétek a Google-nél, meg az Nvidia-nál is ezt lehet látni, hogy ott is megjelentek ezek a nyílt forráskódú rendszerek, mindent nyitottá próbálnak tenni, pont azért, hogy minél több input jöjjön, minél több próbálkozás, minél több használat, és ebből fognak kijönni majd ezek a rendszerek, viszont az látszik, hogy ez nagyon berobbant, ez a téma, annyira, hogy Kínában például 2 nappal ezelőtt a Tencent is, ugye azt meg nyilván tudják a hallgatók, hallgatók, hogy talán az egyik legnagyobb az Alibaba mellett, ugye a WeChat, mint egy milliárdos felhasználó réteggel rendelkező cégről van szó. A tulajdonosa egyébként ilyen szerény 60 milliárd dollárra rendelkezik úgy otthon. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek a cégek sorba jönnek ki az AI modellekkel, és most jött ki a T1-es modell, a Tencentnek a modellje. Tehát amik táplálják ezeket a robotokat, abban is Kína már nagyon erősen megjelent a palettán, és hát egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai robotcégeknek föl kell kötni a gatyát, mert hát azért még egyenlő a helyzet, de hát könnyen elhúzhatnak a kínaiak, pláne ezekkel a nyílt forráskódú és nagyon olcsó modellekkel. Az látszik, hogy egyre ugyanazt a taktikát csinálja Kína egyébként itt, mint amit mindenhol máshol, hogy ugyanazt a minőséget olcsóbban. Más modellben olcsóbban.
Igen. Azt hadd kérdezzem meg, hogy a te véleményed szerint hogy áll az elfogadottsága a technológiának? Mert a terjedése az nagyban függ ettől, hogy akarunk-e robotokkal együtt élni és együtt dolgozni.
Hát pont itt írja a hallgató. 2022-ben Lengyelországban Zakopane környékén egy népszerű fürdő éttermében robot vitte ki és szedte be az ételt, illetve tányérokat. Az emberek használták, működött, aranyos volt.
Igen, így van, szerintem ez a működött, aranyos volt, ez a lényeg. És az a helyzet, hogy szerintem az elfogadottsága meg az elterjedtsége az azon múlik, hogy mennyire tudnak alkalmazkodni a helyi környezetekhez. És ebben voltak azért még bénák. Tehát én is számtalan étteremben voltam Ázsiában, ahol valóban úgy oda ment a kis tálcájába, meg zenélt, de ugye kerülgették, tudod, hogy még nem mindenki mert hozzányúlni. Viszont abban a pillanatban, amint érti, amit mondasz neki, és ugye ezek a modellek már ilyenek, szóban lehet instruálni, és föltalálja magát. Ez egy óriási dolog. Tehát, hogy a mi emberi környezetünkben föltalálja magát, fölveszi a földre a dolgokat, fölemeli a tálcát, odaviszi, megcsinálja, amit mondanak neki, sőt, ott lehet hagyni egy feladatra nyugodtan, hogy mosogassa el az összes dolgot. Na, ezeket a régebben a robotok még pár évvel ezelőtt nem tudták megcsinálni, tehát inkább ilyen mutogatnivalók voltak, viszont ezek a cuccok meg hasznosak. Tehát ezeken meg az látszik, hogy ez tényleg meg tudja csinálni, amit mondanak neki, és hát bizony ebből az is következik, hogy a következő években nyugodtan lehet arra számítani, hogy megjelennek, és mindenhol, és egyébként azért nem akartam ezt az etikai dolgot annyival elütni, amivel elütöttem, szóval nyilván nagyon fontos az, hogy ezeket milyen alapon tréningezik, milyen norma rendszerben gondolkodnak, és itt nagyon-nagyon nagy feladata van az embereknek is, hogy hogyan tréningelik be őket. Tehát nem csak azoknak a cégeknek, akik gyártják, hanem azért, hát hogyha megkérdez a robotot, főzön neked kávét, akkor nem mindegy, hogy közben mit gondol a többi emberről, aki ott kávéra vár, meg rólad, meg ilyesmi,
igen,
azért,
igen.
Azért ez egyetlen nem
igen,
mindegy.
Nem nyugtattál meg a T1-es modellel, mert már csak 999 modell kell, és jön a T1000-es, az meg tudjuk, mit művel.
Dehogy is, most úgy, mindig, ne, ezt léci, ne, ez ellen küzdünk, hogy próbáljuk
hát
már helyén kezelni.
Vegyél egy shotgun, Artur, mert azzal lehet léci, a T1000-es
Artur.
Ellen. Na, köszönjük.
Mit segítsek?
Vigyél már meg, mert mindig ezt terjeszti az éterbe, hogy jön a Terminátor, az a klasszikus, de nem érti, hogy miről van szó.
Hát igen, igen, teljesen igazad van. Tehát, hogy az a baj, most nem fogsz nagyon szeretni, de én láttam egy olyan modellt már, ami egyébként ilyen... Hát ilyen kicsit élőszövetszerű alapon működik, és olyan izomrendszert próbálnak tervezni a robotnak, amely egy lágy robotikai rendszerre működik, tehát ez az élőszövet a fémvázon, ez sem lehetetlen.
Mondtam
de
én.
Ettől még, de jó, de nyugi, ettől még nem kell kiírtania minket. Szerintem ez a lényege
ja,
a dolognak.
Ez fontos.
Tehát ezen dolgozik
javíthatatlanul
mindenki.
Javíthatatlanul tech optimisták vagytok, meg kell állapítanom. Nagyon szépen köszönjük,
figyelj,
Artur,
előbb
ennyi
fog
fél
minket kiírtani a valamelyik elmebeteg főúr, mint akármelyik ezek közül a robot.
Már a
nem a pincérekről beszéltem most, a főpincérről. Na jó,
köszönjük szépen, okay. Artur, hogy ártad a sarat, elnézést az elkövetők nevében. Köszönjük, szép napot, szia! Keleti Artúrral, az Informatikai Biztonság Napjának, az ITB-nek az alapítójával, kibertitok jövőkutatóval beszélgettünk.
És még majd fussunk egy kört a Neuráról és a Neurorobotics-ról, mert ugye Európa mintha lemaradó lenne sok mindenben, de ez egy német high-tech vállalat, úgyhogy ez fontos.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő robota hangzott el.
Aha.
Hírolvasó robotot még nem fejlesztettek, ezért kénytelen, kelletlen Schmidt Andi fog híreket
honnan
mondani.
De fejlesztettek
az?
Már.
De az, ami bejön ide kerekeken, és mondja, hogy Schmidt Andi vagyok a hírekkel.
Nem, olyat még nem.
Na, ugye.
Andi dolgozik azon, hogy a hangmintáiból...
A kerekek a lényeg, érted? Érted, a kerekek. Na. Nem a hírek, meg
Andi,
a hang.
A szép
meg
lábain jött ide, be nem a kerekeken. Na mindegy.
Kerek. Jó, hát én csak próbáltam.
Van
hát
már hírolvasó.
Mondjuk hozzáteszem, azért, ha azt mondtad volna, hogy begurult.
Nem, nem. Nagyon vékony égre nem korcsolyázok rá. Messziről kiszúrom a vékony jeget. Na, köszönjük szépen egész napos kitüntető figyelmeteket. Holnap lesz Millás reggeli 6.30-tól.
Ki
élőben. Fogalmam sincs, ne várj ilyesmit.
Akkor nem te leszel.
Én nem. A Schmidt-Andi itt lesz, ő lesz az állandóság a héten. Benne. És én elmegyek helyreállítani a mikrobiomomat. Holnap ti is tegyetek így, mert enélkül nem lesz GDP termelés, enélkül nem harapóznak el a robotok, és enélkül a büdös életben nem érik utol Bulgáriát. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszerúzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.